Rádióegyetem. Mongol kultúra. Istenvilág és az élet értelme. A varákos előadása.
Érdekes, hogy a 48-as megemlékezése kapcsolatban egy vudu jelenségre figyeltem fel. Képzeljétek el, amikor a Pilvax kávéházban ott ültek ezek hatan állítólag, akkor volt egy olyan jelenet, hogy azt hiszem Vasvári Pál volt, igen, talán ő volt, igen, az ő botjában volt egy kés. És így hadonászott a kés, a nagy magyarázás közé, és kirepült a kés, és leesett a kés pengéje, így Bécs felé mutatva, és akkor megjegyezték, hogy ez jó jel. Tehát szerintem ez azért elég egyértelmű. Tehát a mágia még ott is ott volt a 48-as szabadságharc idején. Lépten nyom, ha az ember ilyeneken gondolkodik, akkor lépten nyomon belefut ilyen furcsaságokba. De most nem teljesen erről szeretnék beszélni. Hát már, hogy átnéztük magának a mágiának a rendszerét, hogy ugye van a pozitív és negatív mágia, tehát van a tabu és a varázslás, illetve a mágiát fel lehet osztani szinte bárhol legyen a világban, átvitelire és hasonlóság alapján működő mágiára. Tehát valamit úgy végzünk el, hogy hasonlít arra, amit szeretnénk, vagy pedig felhasználjuk azt, ami annak valami darabkáját, amire hatni szeretnénk. És ugye emögött az a gondolat áll, hogy a dolgok mindig is kapcsolatban maradnak, tehát attól függetlenül, hogy ha térben külön is válnak, de valójában minden kapcsolatban van mindennel. És akkor itt volt az a mikrokozmosz és makrokozmosz kép, tehát hogyha kicsiben el tudunk végezni valamit, az valószínűleg a nagy világra is kihat. És valahogy kultúrától függetlenül minden emberben benne van, és hát nem csak a mágiában, hanem a mindennapokban is megtapasztaljuk ezt, hogy vannak dolgok, amikkel kapcsolatban kicsit aggódunk, hogy nem szeretjük, hogyha úgymond az auránkban már beférkőznek azzal, hogy egy valami hozzánk tartozó dolgot bántanak. És hát ez aztán bármi ilyen irányba továbbfejleszthető, tehát itt akár a magántulajdon, akár az a szféra, ami az enyém, tehát itt igazából egyfajta birtoklási vágyról is lehet szó. Ugye nagyon sok ilyen általánosságot megnéztünk, hogy mit jelent az, hogy nomádnak lenni, mit jelent az, hogy letelepültnek lenni, gondolatában mennyire más ez, egy filozófiájában is, a vallásokhoz való viszonyában is, a szimbolikák szintjén is. Tehát ez igazából két különböző gondolkodásmódot jelöl, és ez ugye megjelenik a mágia szintjén is. Tehát még a letelepülteknek, mondjuk itt most már az Isten világról fogunk ma beszélni, illetve az élet értelméről, a világ mindenségről, meg mindenről. Tehát ez ugye, nem tudom, olvastátok-e a Galaxis úti kalauz, szerintem az egyik legjobb könyv. Hát az ugye 42 a válasz, de az nem derül ki csak 2000 év múlva, hogy miért 42 a válasz. Tehát ugye mindenki erre az alapvető kérdésre kereste a választ, a múltban is, és ezek szerint a jövőben is így lesz. És ugye más és más megoldások születtek erre. Tehát ugye abból indulunk ki, hogy szeretnénk átlátni a világot. Tehát ez a manapság divatos kifejezés, a transzparencia, ez egy ilyen alapvető vágya az embernek, hogy tudjuk, hogy mi miért van, és egyáltalán, hogy mi hol helyezkedünk el ebben az egész mindenségben. És hát ugye a vallások, illetve a mágia nagyon gyakran választ tud adni erre. Tehát azok a beavatkozásokkal, vagy rítusokkal kapcsolatba tudunk kerülni a mindenséggel, és innentől kezdve tudjuk, hogy ehhez képest hol vagyunk mi. Itt ugye, amíg átlátható a világ, és erre a vallások egyébként jó választ adnak, addig biztonságban érezzük magunkat. Onnantól kezdve, hogy nincs átláthatóság, akkor már kicsit megkérdőjeleződik ez a dolog. Egyébként ez megfigyelhető akár a generációk közötti különbségnél, tehát amikor az ember úgy érzi, hogy elkezd megöregedni, amikor elkezdi azt érezni, hogy már nem érti, hogy mi van körülötte, innentől kezdve van az, hogy bezzeg az én időmben milyen jó volt, mert akkor ugye értettem, hogy mi van. Most már nem értem, hogy mi van. És akkor ugye az, hogy régen egy generáció között mondjuk 30 év volt a különbség, manapság meg akár 5-10 év is lehet. Tehát ma már nagyon nehéz felfogni azoknak a gondolkodását, akik mondjuk 5 évvel vagy 10 évvel fiatalabbak nálatok. Mondjuk nálatok, igen, mondjuk egy, igen, akinek ez 10 éves gyereket jelent, de az még csak-csak. De itt mondjuk felnőtt korról beszélünk, tehát 18 év fölött, itt most már nagyon gyorsan ugrálnak a dolgok. És ez igazából köszönhető mondjuk így a rendszerváltás óta eltelt időnek, egy kicsit így felgyorsultak Magyarországon is ezek az események. És hát ugye ez utána tovább gondolható, hogy akár választások szintjén valahogy, amikor az emberek a múlt felé kezdenek vágyakozni, és akár a mongóliai választások, amikor 80, vagy mennyi volt, akkor 70 év volt a szocializmus Mongóliában, és az első szabad választásokon, amikor lehetett volna más választani, a mongolok megválasztották ugyanazt a pártot, aki 70 éve volt uralman. Tehát igazából itt van egy félelem az újtól, az ember szeret kicsit tradicionálisan gondolkodni, tehát, és ugyanígy mondjuk a magyar 94-es választásokon is, úgy érezte az ország, hogy nem jött be ez az új irány, és az a biztonságot adó elmúlt 40 év az azért jobb volt. És akkor tehát ezek eredményezhetnek ilyen választási eredményeket. Most, hogy visszatérünk a mágiára, az, hogyha van egy vallási elképzelés, egy rítusrendszer, akkor mindenképpen tudjuk, hogy mi hol vagyunk ebben az egészben. Egyébként még van egy érdekes dolog, ami a szocializmus alatt a kontraszelekciós kinevezések, amit ma is alkalmaznak, hogy úgy lehet igazából a sakban tartani valakit, hogy olyan pozícióba helyezed, ahol nem tudja, hogy mit csinál, vagy hogy pontosan nem tudja elhelyezni magát a közegben. Innentől kezdve irányítható az az ember, aki nem érzi biztonságban magát. Tehát ugye az előző órán ilyen mágikus szimbólumokról beszéltünk, még ugye nem is mondtuk ki. Ezek a tárgyak, amik összekötnek embereket, összekötnek embert és Istent, illetve az embereket egymással. Ezek ilyen rituális tárgyak, itt beszéltünk a gyűrűről, a csodálatos égből leesett kardokról, a magyar szent koronáról. Tehát mind olyan mágikus tárgyak, amik valami fajta szövetségnek a jelképei. És hát ugye ezek lehetnek ember és ember között, ember és Isten között, illetve akár nemzeteknek a közös szimbólumai, és ezek a közös szimbólumok egyfajta biztonságot is adnak az embernek, hogy ő igazából valahova tartozik, valaminek a része, és innentől kezdve nincsen egyedül. Tehát, hogyha valami külső támadás ellen, akár földi, akár túlvilági támadás ellen, védve van az ember. És akkor itt ugye jön a következő gondolat, hogy mik azok, amik a transzcendens lényekkel szemben védenek tárgyak, és akkor megjelenik akár melyik vallásra gondolunk, akár a kereszt, akár maga a keresztvetés, a szentelt víz, illetve hát a buddhizmusban is számtalan ilyen népi vallásossághoz tartozó mágikus eszköz van, ami oltalmat nyújt az ilyen transzcendens lények ellen. És hát ugye a szentelt víz még a régi filmekben, még a vámpirok ellen védett, az újabbban már nem. Tehát már vannak ilyen jól kondicionált vámpirok, akik már túléptek ezeken a dolgokon. Fokhagymasán. És a fokhagymasán, igen. Tehát így. Mai órán azt szeretném elmondani, vagy nagyjából vázolni, hogy mi az, ami Mongóliában volt, és mi az, ami egy tételes vallás megjelenésével megváltozik. Mondjuk egy nomád, animisztikus világkép, vagy vallási rendszerre, hogy tudhatni egy tételes vallás? Ugye arról beszéltünk, hogy általában ez egy általános jelenség, hogy a nomádok olyan környezeti jelenségeket istenítenek, vagy személyesítenek meg, mint az ég, a föld, a folyók, a hegyek, a fák. És utána, amikor megjelenik egy tételes vallás, ezek az arctalan istenek arcot kapnak, és igazából funkciót kapnak, és már nem úgy beszélnek róluk, mint ezeknek a természeti jelenségeknek az istené, hanem mindegyik kap valami pozíciót a vallási rendszerben. És ugye arról is beszéltünk, hogy még egy nomádnak nem feltétlenül van szüksége arra, hogy rendszerben lássa ezeket a dolgokat, addig egy letelepült csak ilyen strukturálisan tud gondolkodni, és ahogy mi is, kénytelenek vagyunk valami struktúrákba rendezni, még a nomád istenvilágot is. Akkor most áttérünk a mongol hiedelemrendszerre. Ugye a mongolok alapvetően ezt a természeti hitet követték, és ha ma megnézzük a mongol csoportokat, ugye ma mongolok élnek Mongólia területén, Mongóliától északra Oroszország területén, Kínában, illetve a Kaszpi-tenger környékén is, ott élnek a kalmükök. Ha ezeknek a mongoloknak a mitológiáját megvizsgáljuk, akkor nagyon hasonló dolgokat találunk. Ezek a hasonlóságok általában arra a korszakára vezethetők vissza a mongolságnak, amikor még vadászó életmódot éltek, és mondjuk egy tajgai vadászó gyűjtögető életmódot folytattak. És az is kimutatható, hogy ez a tajgai mitológia, ugye, amikor kikerül a pusztára, ez nagyban leegyszerűsödik, és a pusztai népeknek a mitológiája általában sokkal kevésbé cizellált. Tehát kevesebb a démon, kevesebb az ilyen ártószellem, de ezt el is tudjuk képzelni, hogy mondjuk egy erdei környezetben ott azért ott elég sok hatás érheti, mindenféle zajok, mindenféle, és ott lehet igazán megtapasztalni az igazi sötétséget, és ugye akár ez a depresszióra való hajlam is nyilván sokkal erősebb erdei környezetben. És hát ez ki is mutatható egyébként, hogy Mongóliában sokkal kevesebb depressziós van, bár így az utolsó statisztikák szerint az öngyilkosok száma nagyon megugrott Mongóliában. Tehát ez igazából részben az alkoholhoz kötik, tehát a férfi lakosság jelentős része azért hát szinte, hogy alkoholista. Hát itt ez, és most már a nők is, tehát, és ez egy elég komoly probléma, és az öngyilkossági statisztikák ezt igazolják is. Most így a tavaly előtt, azt hiszem, igen, tavaly előtt, 2008-ban 300 öngyilkosság történt Mongóliában, egy 2,5 milliós lakosságnál, az ha ismerik Mongóliát, hogy ott mennyire nem kéne öngyilkosnak lenni, elég érthetetlen. És egyébként 18 év alatti ebből 150, tehát ez is egy érdekes dolog. Mondjuk, hogy így összevetésképpen Magyarországon körülbelül 100 ezer emberre vetítve 80-as évekig 46 volt az öngyilkosok száma, tehát mondjuk 4600-at mondhatunk, ugye 10 milliónál, és így a 80-as évek végétől elindult egy ilyen csökkenő tendencia, ami mára elért az ilyen 23 fő, 24 főt, tehát évente 2400-2500 ember öngyilkos Magyarországon. Egyébként ez is egy érdekes jelenség, hogy a második világháború után még egy ideig nem volt, és az 50-es évek elején, tehát ez a vörös terrornak az időszakához köthető, hogy így nagyon megugrott, és egészen 80-as évekig ez egy emelkedő tendenciát mutatott. És ugye ez nem lehet azt mondani, hogy nem voltak statisztikák, mert azt hiszem 1900-as évek elején óta folyamatos statisztikák vannak, tehát ezek hiteles adatok. Tehát ugye itt is ugyanoda jutunk vissza, hogy az ember, aki nem tudja elhelyezni magát egy közösségben, vagy egyszerűen nem talál partnerekre a közösségben, akkor nagyon gyakran választja az öngyilkosságot. És részben Mongóliában is ennek köszönhető, tehát ugye a vallási rendszerek tehát elvesztésének, a tradíció elvesztése gyakran vezetett ilyen depressziós állapotba. És ugye Mongóliában ez egyszerűen az a magyarázat, hogy vidékről mindenki vágyik fel Ulánbátorba, a vidéki nemzetségi környezetből, ahol mindenki elvileg mindenkinek támasza, fölkerülnek Ulánbátorba, és ott igazából a nagy tömegben a magány jellemzi nagyon sok ember életét. És ez igazából a nagy ünnepeken látszik, hogy nagyon sok ember nem tud lemenni mondjuk holdújévkor vidékre, mert nincsenek már rokonai. Vagy hát akiket rokonainak tekintett, azok igazából őt már nem tekintik rokonnak. Tehát már olyan távolra szakadt emberek. Mondjuk itt is egy másik gondolat, hogy 90-es évek elején ugye egy nagy gazdasági válság volt Mongóliában, a rendszerváltást követően, mert ugye Mongólia függött a Szovjetuniótól mind áramellátásban, mind fűtésben, távfűtésrendszereket építettek ki, hatalmas lakótelepekben laktak akkor már kb. 800 ezeren Ulánbátorban. És amikor összedőlt a Szovjetunió, ez magával rántotta Mongóliát is, mert nem megszűnt az áramszolgáltatás, a távfűtés leállt, és a panelekben mínusz 45-50 fokba annyi volt, tehát mínusz 45-50 fok, és akkor elkezdtek fűteni ajtókkal, ablakokkal, és egy elég komoly időszakot élt át Mongólia, így 91-92-93-ban, amikor ugye saját lábára kellett állni a Mongóliának. És akkor ugye ebben az időben történt az, hogy vidéken ezeket a TS-eket és állattartó gazdaságokat privatizálták, akik a TS-ben benne voltak, azok állathoz jutottak. Akik viszont fönn voltak Ulánbátorban, azok amellett, hogy nem volt fűtés otthon, még munkanélküliek is lettek. És akkor elindult egy ilyen furcsa visszalépés a történelemben, hogy nagyon sokan belátták azt, hogy igazából nem a panel és a fűtés és a meleg víz jelent garanciát a túlélésre, hanem a jurta. Tehát az, ami bevált néhány ezer éve, és nagyon sokan, akik tehették, visszaköltöztek vidékre. De nagyon sokan nem tehették, és ott maradtak Ulaanbaatarban, vagy pedig elkezdtek kivándorolni. És ebben az idővel érkezett Magyarországra kb. 6000 mongol, Dél-Koreában 20000 mongol, Amerikában 25000 mongol, és akkor elindult egy ilyen önkéntes száműzetés külföldre, és ott próbáltak meg boldogulni az emberek, de hogy itt a családoktól elszakadáshoz visszatérünk, érdekes módon, ugye Ulaanbaatarban elkezdődött egyfajta éhínség, viszont aki tehette, az a rokonaitól tudott szerezni húst, mert vidéken nem volt éhínség, és aki meg nem, az meg kénytelen volt megvásárolni a húst. És akkor még a maradék pénzét is ráadozta arra, hogy a vidéken élőktől húst vásároljon. Tehát ott ugye megszakadt egy ilyen kapcsolat, és a legnehezebb helyzetben azok voltak, akik már 2-3 generációs ulaanbaatariak voltak. Mostanra ugye már így rendeződött a helyzet, részben a külföldre ment mongoloknak köszönhetően, mert rengeteg pénzt küldtek haza, és itt is ugye a tradíciók és a család, a nagy családhoz való kötődés jelenik meg. Tehát nagyon sok mongol, aki Magyarországon dolgozott, az tényleg egyik napra a másikra élt, nagyon durva körülmények között. Sopron és Szombathely környékén vannak olyan igazából ilyen barakokban élő munkatáborok, ahol önként jönnek emberek, befizetnek egy drakás pénzt, hogy itt dolgozhassanak, és utána itt sem állampolgárságot, sem munkavállalási engedélyt nem kapnak, hanem napi 16-18 órában dolgoztatják őket. Általában ezek varró üzemek. És innen utána, ami pénzt megkeresnek, és igazából alig esznek valamit, azt lehetőleg visszaküldik a rokonoknak, hogy mondjuk a gyerek tovább tudjon tanulni Ulaanbaatarban. Tehát ez a családcentrikus, vagy ilyen tradicionális gondolkodás, ez minden mongolban megvan. Még olyan szinten is, hogy akikkel mongolokkal találkoztam, mindenki azt mondja, hogy jó, lehet, hogy az egész életét külföldön tölti, és pénzt keres, de meghalni mindenki hazamegy. Ez is egy nomád tradíció, hogy ott kell meghalni, ahol született az ember. Tehát ez is egy olyan gondolat áll mögötte, hogy abból a porból lett az ember, vagy abból a környezetből, ahol megszületett, és oda kell visszapótolni azt az anyagot is, ami az ember teste igazából. És ugye ez egy ilyen alapszabálynak tekinthető a mongolság körében. Na hát, most, hogy visszatérünk a mongol vallásosságra, hogy azt mondtuk, hogy a pusztai népeknek a vallási rendszere sokkal egyszerűbb. Tehát ez kimutatható, hogy a 13.-14. században, amikor megalakult a nagy mongol birodalom, ugye ezt 1206-hoz, Dzsingis hatalomra kerüléséhez, vagy Dzsingis állam alapításához szoktuk kötni, onnantól kezdve rengeteg európai követ ment el a nagy mongol birodalomba, és próbáltak információt szerezni a mongolokról. És közben ugye a mongol vallási rendszerről is szereztek információkat, amiket leírtak. Ezekből kiderül, hogy a mongolok számára létezik egy égisten, tehát ez a Tengri, tehát a legfőbb égisten, ami egy férfi principium, illetve létezik a földanya, ami egy ugye, női principium. És akkor ehhez mindenféle dolgokat kötnek még. A lényeg az, hogy itt magát a teremtést is ehhez a kettőhöz kötik, tehát az ember teremtése és ennek a két istenségnek köszönhető. Tehát ugye ilyen állandó jelzői mondjuk az égnek az örök és a kék, tehát az örök kék ég. Az égisten határozza meg az emberi sorsot, és szabályozza magát az államot, az állam működését. A földanya pedig a természet anyja, tehát mindennek a keletkezése hozzáköthető, női principium, és hát az ünnepe az ilyen tavaszi ünnepségek, amik ugye ezek a tavasz ünnepek tovább élnek. Tehát akár az első tej ünnepe, az első fejés ünnepe, ami egész keleten ismert. Maga az újjászületés gondolata, tehát ez a ciklikusság gondolata is az ősanyához, tehát a földanyához köthető, és a maga a termékenység is, tehát hogyha imádkoztak, akkor a földanyához imádkoztak termékenységgel. Emellett a mongolok számára nagyon fontosak voltak az ősök szellemei, ezeket ongonnak hívták. Tehát az ősök szellemei közül ugye idővel kiemelkedett Genghis Khan szelleme, és a legfőbb ongon az a Genghis ongon lett, ami egyben a nemzet szelleme is, illetve egyfajta harci szellem is. Tehát ezek voltak úgymond a főbb istenek, és ugye ez állami szinten úgy működött, hogy volt egy sámán kultusz, tehát voltak állami sámánok, akik elvégezték az állami rítusokat bizonyos napokon. Igazából annak köszönhetően, hogy ez ilyen állami rítus lett, ennek köszönhetően kicsit leegyszerűsödött az egész, és kicsit rendszereződött. De igazából nem mondható ezt ilyen egyháznak, vagy vallási rendszerben, mert néhány személyhez, ilyen állami sámánokhoz volt köthető. Na már most, hogyha megnézzük a mostani nyugat-mongóliai vallási elképzeléseket, most áldozatot mutatnak be a helyszellemeknek. A helyszellemeket három nagy kategóriába osztják, tehát vannak az égi helyszellemek, tehát van egy háromosztatú világ, van a fönti világ, a mi világunk, a középső és az alvilág. De itt az alvilágot azt idézőjelbe kell tenni, mert ugye nem büntető pokolról van szó, hanem egy olyan lényeknek a világa, akik lent élnek. És igazából itt a jó és a rossz fogalma is kérdéses, illetve nem teljesen úgy van, ahogy így a keresztény kultúránkból ezt gondolnánk. Tehát az égisten, az végülis a tengri, illetve később Kormuzda, tehát ez az Ahura Mazda, a zoroasztriánus istenségnek egy ilyen továbbélése. Az ő küldöttének tekintik a sárkányt, itt feltétlenül az egy kínai hatásról van szó, és ő okozza mondjuk a mennydörgést, az ilyen égi jelenségeket. A középső világ azt Lostnak hívják, tehát Lusz, és a T az mongol nyelven ellátottságot jelent, tehát hogy a loszokkal ellátott világ, tehát Lusz. Tehát ezek a loszok, ez igazából egy egységes rendszer, számtalan démon tartozik bele, ezeknek pontosan ugye leírásuk nincsen a népi vallásosságban, hanem ott vannak mindenhol, tehát a fák szellemei, a helyszellemek, ezeket szabdagoknak hívják, tehát ők a különböző helyek istenei, nekik áldozatot mutatnak be. Tehát ők élhetnek a hegyeken, és akkor a kedvenc helyeik ilyen furcsa sziklák, furcsa fák, két törzsű fák a hegy oldalban. Tehát általában ezeket a helyeket szeretik. És akkor általában itt is kell nekik bemutatni az áldozatot. És minden egyes hegynek, minden egyes folyónak van egy ilyen. Illetve itt még folyókra nem beszélünk, mert a harmadik csoport az a vizek, illetve az alvilág képviselői. Tehát ők mondjuk a klúk, ez a mondjuk tibeti elnevezésű klú. Tehát nekik viszont szintén vízbe kell bemutatni az áldozatot. Itt változik, hogy vagy élve, vagy holtan mutatják be nekik az áldozatot. Ehhez köthető az, hogy a mongolok például nem esznek halat, mert a halakat a vizek szellemei küldöttének tekintik, vagy az alvilág ura küldöttének. És itt ide köthető az, hogy ugye sosem csukja be a szemét, tehát mindig figyel a hal. Ezért sem szabad megkárosítani, de a békák, gyíkok, azok is mind az alvilág képviselői, tehát őket sem szabad bántani, és hát a legfőbb ilyen küldött pedig a kígyó. A kígyók találkozója az mindig egy ilyen misztikus jelenség, és 100 évente csak egyszer fordul elő a hagyomány szerint, amikor összegyűlnek a kígyók, és elkezdenek egymás körül keringeni egy nagy körben, és aki ezt meglátja, hát az garantált boldogságot jelent a hátralévő életre. Akkor ez a három réteg van. És hát a sámánok, ugye ők képesek közlekedni ezek között a világok között, a három világ között, és például, ugye látjuk, hogy férfiak, nők is lehetnek sámánok, ők képesek közvetíteni az ember és a túlvilág között, illetve a túlvilági lények között, és ugye arról is lesz majd egyik másik órán szó, hogy többféle lélektípusa van az embernek, és ezek között van olyan lélek, ami képes elkószálni, és akkor kell hívni a sámánt, aki vissza tudja szerezni a három világok valamelyikéből a elkóborolt lelket. És ugye ez egy ilyen gyógyító szertartásnak mondható, de ugyanúgy végeztek régebben mondjuk esővarázslást is a sámánok, és a megfelelő istenekhez fordultak. Ugye itt részben a vizek urai is felelősek az esőért, tehát hozzájuk is lehetett fordulni. Két típusa van a sámánizmusnak, amikor a lélek utazik, és amikor a lelkek szállnak belé. Tehát ugye az indián sámánizmusban a sámánnak a lelke elindul körbe, és utazik, mondjuk a dél-szibériai és mondjuk mongol sámánizmusban viszont lelkek szállnak belé. Az ongon, tehát ez a sámán segítő szellem, amiről ugye beszél, ez egyrészt az ősök szelleme, másrészt pedig a sámán segítő szelleme. Tehát ezek ugye készülhetnek bronzból, a feljegyzések szerint a 13. században pedig nem ezből készítették a mongolok az ősök szellemeit, de ez ugye tehát a sámánizmusban tovább él, és itt az ongon már mint segítő szellem, igazából ő az, aki ezt az utazást, vagy hát ezt az információkat a túlvilágra már az ongon adja. És a sámán révületben ezt az ongont idézi meg, vagy az ongon szállja meg, akár akarja a sámán, akár nem. Ugye így kezdődik a sámán betegség, hogy elkezdi egy ongon zaklatni a valamelyik leszármazottat a testvérei közül, és addig zaklatja, amíg el nem vállalja azt, hogy sámánként fog tevékenykedni. Tehát ezek ugye kapnak valami formát, de látszik ezeken, hogy mennyire kezdetleges még. Tehát igazából valami emberkék ezek. Tehát ugye akkor a mongolok rendelkeztek egy ilyen elég egyszerű vallási rendszerrel. Na most a következő téma, amiről szeretnék beszélni, hogy mi van akkor, amikor van egy animisztikus vallási elképzelés, és akkor jön egy másik vallás, és rátelepszik, vagy erőszakkal, vagy önként, akkor mi történik a korábbi istenségekkel? Tehát itt ugye számtalan párhuzamot lehet megfigyelni a világ különböző vallásaiban, és hát itt a közel-keleti vallások ilyen szempontból nagyon érdekesek, hogy például a baloldali az Beelzebub. Tehát ami a Bibliában megjelenik, mint maga a sátán, itt ugye arabul meg héberül a Baal, az urat jelent, a The Bub, az meg muslicát, meg legyeket. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy Baal-Zubub az eredetileg a filiszteusoknak, mint Baal-Zubul, az egek ura, aként volt egy elég meghatározó istenség, tehát az egyik legfőbb isten, és ugye a zsidók megjelenése és rátelepedésével beintegrálták a saját vallásukba ezt az istenséget, de már mint valami alávaló senkit, valami egyszerű kis démon, és az egek urából lett legyek ura, és még az összecsengés is, hogy Baal-Zubub, teljesen degradálódik egy korábbi népnek a legfőbb istene. És ez számtalan helyen lezajlott, akár Babilóniában is. Ugye ez az egyik lehetőség, hogy teljesen ledegradálódik az az istenség, és mert egyszerűen a leigázottnak az istene volt, és akkor még ilyen alakban is megjelenhet, de ezek az állatalakú istenek, amik mondjuk asszír birodalomban voltak, ott is megfigyelhető egy rátelepedés, tehát hogy egykori mondjuk sumér istenek megjelennek már, mint ilyen másod-harmadrangú istenek. És a Pantheonban nyilván lejjebb helyezkednek el, mint a győző népnek az istenei. A másik képen egy másik tendencia, tehát ez Azazel, vagy Azazel, az európai kultúrában a bűnbak fogalma az Azazelhez köthető, tehát a Bibliában, a Tórában, tehát Mózes első öt könyvé, most majd erről is lesz szó egyszer, hogy ugye azt írják elő, hogy két kecskebakot kell áldozni, egyet az Istennek, egyet pedig Azazelnek, tehát igazából magának, az ördögnek, tehát a sátánnak. És az Istennek felajánlott áldozatot azt ugye elégetik, mert ugye arról is beszéltünk, hogy az égő áldozat az mindenképpen, amikor légneművé válik valami áldozat, akkor az fölfelé távozik. Tehát van egy ilyen asszociáció, hogy mint ugye az indiai mitológiában Agnit, tehát a tűz istenét, és követnek tekintik. Tehát ő az, aki átviszi az áldozatot a mi világunkból az Istenek felé. Tehát itt egyik kecskebakot az Istennek elégetik, a másikat pedig élve küldik el a sivatagba. És És akkor itt többféle rítus van, egyik szerint ledobják egy sziklán, és akkor lefelé távozik az az élhez, illetve van, hogy csak úgy elengedik a pusztában. És akkor igazából ott így az élő áldozata azt csinál majd, amit akar. Tehát az ember nem szól bele. Csak azt akartam mondani, hogy az az él, tehát aziz, az arabul azt jelenti, hogy hatalmas, héberül ilyen robusztus jelentésű. Igazából ugye aziz, ez, az él pedig urat jelent szintén, tehát Isten. Tehát egy nagy úr, és azt feltételezik, hogy valószínűleg ez egy Jeruzsálem menti sziklának, egy nagy hegynek lehetett az istene, még az ősvallásban, tehát még a monoteizmus előtt. És utána, hogy be tudják integrálni már az egyisten hitbe, ő, mint az alvilág ura jelenik meg. Tehát maga a sátán, az az él. Tehát ugye akkor azt látjuk, hogy van két megoldás. Egyik az, hogy teljesen ledegradálni, és egy ilyen utolsó kis démonná degradálni az ellenség istenét, illetve, hogy beintegrálni, és úgymond Isten partnerének tekinthető a sátán, mint a negatív principium. És az az él így él tovább a héber mitológiában. Itt akkor most újra visszaugrunk Mongóliába, illetve most Tibetbe. A tibeti történelem két nagy korszakát különböztetjük meg. Tehát az első megtérés a Sroncengampo idejére tehető, illetve a 8. században Trisong Detsen, szerintem ez a második lap tetején van. Ugye a Trisong Detsen uralkodása idején történt az, hogy Trisong Detsen Indiából meghívta Padmasambhávát, egy magasrangú vallási vezetőt, hogy a Tibetben élő démonokat, ez a hagyomány, hogy a Tibetben élő haragvó démonokat megnyugtassa és legyőzze. És a buddhizmus útjára terelje tibetieket. Hát ő, mint harcos vallási vezető, el is indult Tibetbe a hagyomány szerint. A Padmasambhava Indiában született, a neve az lótuszban születettet jelent. A hagyomány szerint 8 éves gyermekként született újjá egy lótuszban, és így találtak rá egy folyón. És utána ez már egy égi jel volt, hogy belőle egy nagy vallási vezető, és így is lett. És ugye elindult Tibetbe, hogy ott legyőzze az ottani istenségeket. És az úton megállították őt ezek a helyi istenségek, amik nagyon hasonlíthattak ugye a mongol vallási rendszerre, a helyszellemek, ezek a folyók, hegyek, fák szellemei megállították az úton, és mondták, hogy hát ide pedig nem teszed be a lábad, mert ez a mi országunk. És akkor ahelyett, hogy Padmasambhava Belzebubot csinált volna belőlük, tehát legyek urát, vagy tehát ahelyett, hogy elkezdett volna velük küzdeni, ő a meggyőzés eszközéhez folyamodott, és sikerült meggyőznie arról a haragvó isteneket, vagy a helyszellemeket, hogy váljanak a buddhista tanok védelmezőivé. Tehát ők így integrálták a helyszellemeket, hogy onnantól kezdve, mint tanvédők, ezek a haragvó egykori helyi istenségek, más néven, indiai mitológiából vett neveken, vagy pedig csak a nevek átkerültek mondjuk a tibetiből, de tehát a korábbi helyszellemek nevei tovább éltek, de már mondjuk egy indiai formában, de lehetőséget kaptak arra, hogy beintegrálódjanak a buddhizmusba. És hát ugye a számtalan haragvó istenség, akiket így ismerünk a buddhista panteonban, azok általában ezekhez az egykori helyszellemekhez köthetők. Tehát a nekik korábban bemutatott áldozatok továbbra is megmaradtak, és így igazából nem volt olyan komoly feszültség a régi és az új rendszer között. És hát ugye emellett Padmasambhava megalapította az első buddhista kolostort a Szamjét Tibetben, illetve a hagyomány szerint több olyan könyvet elrejtett a Tibet hegyeiben, amikre még nem ért meg akkor Tibet, és hát ezt nevezik terma irodalomnak. Olyan könyvek, amiket mondjuk Padmasambhava vagy valamelyik újjászületés, buddhista újjászületés valamikor elrejtett, és a kellő időben előbukkannak ezek a könyvek. És hát így például Padmasambhavához kötik mint terma művet, a tibeti halottas könyvet is, ami ugye a tibeti temetéseken olvasandó, illetve halott lelkének átvezetését segíti egy új testbe, vagy akár a megvilágosodásba. Ugye ott is ez a gondolat van, hogy az embernek harmóniában kell élni a környezetével, és amiből lett, oda kell visszavándorolnia. És hát a tibeti temetés kicsit felgyorsítja ezt a folyamatot, nem ilyen koporsós temetés, hanem ilyen feldarabolós, és keselyük el, ott helyben feleltetik a halottat. És igazából látszik a fotósorozaton, hogy körülbelül egy óra alatt pár csontocska marad igazából, és a keselyük így széthordják. Hát egy temetés vezetője, a főminisztráns, egy ilyen bárda nejlomba tekeri magát, és így darabolja, és dobálja a keselyüknek a húst. És akkor, tehát igazából ilyen nagyobb lelki megrázkodtatást nem jel neki. Ez is csak egy meló. Tehát így elég érdekes. És a Matyék tavaly előtt hoztak egy videót, egy bácsival készült, aki ezekre az eseményekre kimegy, és amíg használhat a dolgokat, begyűjti. Tehát ilyen hajtincseket, meg ilyen csontdarabokat, és így beépíti a kis jogarába, amivel utána ördögöket űz meg, ilyen démonizőszert, ilyen lujin szertartást végez, de ilyen nagy rajongója az ilyen emberi maradványoknak. Ez ugye az egyik változata a buddhizmusnak, hogy azt mondják, hogy igen, hát ezek az istenségek léteznek, ezek uralma alatt élünk, és ezeknek kell a kedvében járnunk ahhoz, hogy minden működjön. Tehát nekik kell bemutatni a szükséges áldozatokat. Ez igazából itt a népi buddhizmusról beszélünk, ami valóban integrálta ezeket az istenségeket. És igazából, ahogy Mongóliában is, mert Mongóliában is ugyanez lezajlott a 16. században, megjelent a buddhizmus, és ugye nagyon hamar felvette ezt a népi változatát. Az áldozatokat ugyanúgy bemutatják nekik, mint korábban a helyszellemeknek. Néha tibeti nyelvű buddhista imákat mondanak, de igazából maga a praxis az megmarad eléggé ősinek, tehát ilyen animisztikusnak. Van egy magasabb szintje is a buddhizmusnak, ami azt mondja, hogy igen, valóban ez úgy tűnik, hogy itt vagyunk mi emberek, úgy tűnik, hogy itt vannak a démonok körülöttünk, de ez mind csak káprázat. És akkor itt elérkezünk a Matrix című filmhez, tehát hogy igazából minden csak a saját tudatunknak a megjelenése, minden félelmünk, minden aggodalmunk igazából csak a saját tudatunk szüleménye, és ezeket ugyan, mint mondjuk a haragvó istenségeket lehet egy ideig használni, de utána ahhoz, hogy megszabaduljunk, ebből túl kell lépnünk ezen. Azt mondja, hogy igen, itt van a világunk, amit egyszerűen három fő bűn mozgat. Tehát a közepén látunk egy kígyót, egy kakast, és egy disznót, ami egymás farkába harap, és így óra járásával megegyező irányba így forognak. Hát itt azt mondja, hogy a kakas az a vágynak és a ragaszkodásnak a szimbóluma, a disznó a tudatlanságnak, a kígyó pedig a haragnak. Hát ez az a három ok, amiből minden ered, illetve minden olyan dolog ered, hogy nekünk ebben tehát ez az a három dolog, ami szabályozza a földi létet. Tehát mondjuk a vágy, a tudatlanság és a harag. Ebből következően hat létformában élhetünk ezen a földön. Tehát ez az emberi létforma. Tehát itt lehet emberként újjászületni. Egy alatta az állati létforma. Tehát balra valóban az emberi létforma. Ott látjuk, hogy állatokat terelnek, szántanak, az lesz. Ott van egy sátor is. Hát lehet emberként újjászületni. Akkor a fönti, az az istenek világa. Ugye, ami egy nagy különbség a keresztény és a buddhista elképzelés között, hogy az isteni világ is mulandó a buddhizmusban. Tehát oda lehet újjászületni. Egy aránylag jó létállapot, úgyhogy nincsen túl sok gondja ott a léleknek, de ez is mulandó. Mellette van a félistenek világa, akik igazából harcos istenek. Egész életük azzal telik, hogy az istenekkel harcolnak a szent fa gyümölcsére, ami pont a két ország vagy két birodalom határán nő. Tehát igazából nem egy nagyon nyugodt létállapot, de mindesetre nem annyira rossz, mint ami alatta van. Tehát most látjuk, hogy fönt vannak mondjuk a jók, jó lehetőségek, lent pedig a kevésbé jók. Tehát alatta látjuk az állati létállapotot, tehát lehet állatként is újjá születni. Akkor legalul, tehát ez a pokol, ahol vannak meleg, forró és hideg poklok, ahol az emberi, a bűnös emberi lélek bizonyos időn keresztül bűnhődik. De innen is ki lehet majd kerülni. Na, a mellette pedig a prétáknak nevezett éhségszörnyek birodalma van. Tehát róluk azt kell tudni, hogy nagyon nagy hasuk van, és hajszálvékony nyakuk. És állandóan éhesek, de bármi, amit lenyelnek, az végig égeti, mint hogyha tűk szurkálnák a nyakukat. Igazából nem bírnak enni, és folyamatos éhségben leledzenek. Ami ezen az ábrán látszik, és ott is, hogy ugye mindegyik létformában ott van Buddha, ami igazából a remény sugara, tehát hogy van remény onnan kikerülni. A hit, az kivezetheti a lelket ebből a létállapotba. És amit még kell tudni, hogy csak az emberi létforma engedi meg azt, hogy megvilágosodjon az ember. Ugye a fő cél kikerülni ebből a körforgásból. Tehát először is belátni azt, hogy mindez csak káprázat, és utána kikerülni ebből, amit ez a hatalmas mangas szörny a szájában tartja a létkereket, és ebből távozni. És akkor ugye itt a körön kívül találhatjuk magát Buddhát, aki megvilágosodott, tehát neki már sikerült kilépni ebből. És itt most a külső kört érdemes megnézni, tehát ez a Pratitya Samutpádának hívják, ez a 12 lépésből álló oksági láncolat. Ott kezdődik, mondjuk fönt a szörnynek a neki bal fogánál kezdődik. Vagy ez a bajusz, nem foga. Tehát a bal fogánál kezdődik, tehát ez a ott egy vakembert látunk. Ugye ez azt szimbolizálja, ez a nem tudást szimbolizálja. Annak nem tudása, hogy igazából benne vagyunk a Matrixban, tehát, és ezért el is indul ez az egész folyamat, ezért nem fogunk kikerülni, ezért nem fogunk megvilágosodni. A buddhizmusban még egy kulcsfogalom, a négy nemes igazság, tehát ez pedig az első igazság, hogy az élet szenvedés, a második igazság, hogy a szenvedésnek oka van, mégpedig az ok, pontosan ez a három fő bűn, a vágy, a tudatlanság és a harag. A következő igazság, hogy belátni azt, hogy a szenvedés megszüntethető, és utána, mint negyedik igazság, elsajátítani a szenvedés megszüntetésének módszereit. Lényeg az, hogy a szenvedés úgy szüntethető meg, hogyha felismerjük azt, hogy a szenvedés létezik, utána elhatározzuk, hogy ezzel nem fellépünk, helyesen kezdünk el beszélni, helyesen cselekszünk, helyes életmódot folytatunk, helyesen igyekszünk a jóra, helyesen elmélkedünk, és helyesen el tudunk mélyülni, tehát a helyes meditáció. És ez a kivezető út, tehát ez a nemes nyolcrétű ösvény. Na, tehát a vakember mindezt nem tudja. Hát ebből indul ki az egész, hogy nem ismeri fel, hogy ebben a Matrixban kering, és már igényei vannak bizonyos földi dolgokra. A következőn egy fazekas embert látunk, mellette mindenféle edények vannak. Hát ő igazából úgymond azt mondják, hogy a készség és a hajlam szimbóluma. Ami azt jelenti, hogy amellett, hogy nem ismerjük fel a dolgokat, kialakul egy készségünk, úgymond, egy hajlamunk arra, hogy ránk tapadjanak a földi dolgok. Hogy elkezdjünk érdeklődni mondjuk a földi dolgok iránt. Tehát már, hogy igényünk van. Tehát, ugye maga a hajlam, ezt értjük, hogy mi. Akkor a következő lépés egy majom, ami így érdeklődve szaladgál, és ilyen gyümölcsöket válogat ki a valami dobozból. Ez a majom, a gyümölcsért nyúló majom, ez a tudat és gondolkodás nak a szimbóluma. Abból, hogy nem tudunk, ugye itt már egy másfajta gondolkodásról van, abból, hogy nem látjuk be ezt az egészet, hogy ez csak egy mátrix, ez csak egy ilyen illúzió, kialakul egy hajlamunk, hogy hát akkor mégis megpróbáljuk megérteni a dolgokat, mert ugye a transzparenciára vágyunk, hogy igazából testet öltsön a környezetünk, tehát van egy hajlamunk, és akkor elkezdünk agyalni azon, hogy mi miért van. Ugye azon kívül, hogy ez egész csak illúzió, ha ezt nem fogadjuk el, akkor megpróbálunk mindennek találni valami okot, és elkezdünk gondolkodni ezen. A következő képen egy csónakban ülő két embert látunk. Hát itt azt mondja, hogy ez a név és alak. Ami azt jelenti, hogy elkezdünk a hajlandóság hatására gondolkodni a világ dolgain, és elkezdünk nevet adni, elkezdjük elhinni, hogy alakja van a dolgoknak. Ugye a Matrixon belül, amit ezek a számsorok így összehoznak, az igazából már valamit jelent, holott igazából nem, elkezdjük elhinni, a tudatunk elhiszi, hogy ezek valóban létező dolgok, amiknek neveik vannak, és utána elkezdünk egymással kommunikálni, és arra jutunk, hogy már közös nyelven beszélünk a semmiről, ami igazából nincs is. A következő lépés egy házikó, aminek hat ablaka van. Tehát itt jól látszik, hogy hat ablaka, ott csak a ház. A ház hat ablaka az érzékekre utal. Ez az érzék és érintkezést szimbolizálja, ami azt jelenti, hogy onnantól kezdve, hogy van a dolgoknak alakja, van neve, elkezdjük megtapasztalni őket, fizikailag megtapasztalni. Látjuk, halljuk, tapintjuk, érezzük. Tehát itt, amiről beszélünk, ez egy egyre, a buddhizmus szempontjából egyre mélyebb állapot, ahonnan egyre nehezebb kiszakadni. Mert hogy egyre életszerűbbé válik ez a mátrix körülöttünk. És itt az érzékszervek, amikor már valóban megtapasztalják ezt, akkor már ugye hiszem, ha látom, és itt ez történik. Hogy onnantól kezdve az ember el is hiszi, hogy ezek léteznek. Következő egy szeretkező pár. Itt már magáról, tehát ugye amíg az érzékszervek vannak, itt arról beszélhettünk, hogy lehetőségünk van rá ezeket megtapasztalni. Szeretkező párnál meg, hogy meg is tapasztaljuk. Tehát az érintkezés, a tárgyak okozta pozitív és negatív benyomások annyira mélyre hatnak a lélekben, hogy beleivódnak. A következő egy ember, aki üldöz valamit, ez a megragadás szimbolizálja. Tehát onnantól kezdve, hogy megtapasztaltuk, hogy vannak a dolgok a világban, már elkezdünk vágyni rá, tehát birtokolni szeretnénk ezeket a dolgokat, és onnantól kezdve már nagyon messze vagyunk attól, hogy csak a Matrix az egész, mert a Matrixon belül szeretnénk magunkévá tudni dolgokat. A következő képen itt egy ember van, aki éppen iszik valamit. Itt arról van szó, hogy ezt a keletkezés és az én kiszolgálásának mondják, ami azt jelenti, hogy ha már megtapasztaltuk, hogy vannak jó dolgok, és ugye már vágyakozunk is rá, meg tudjuk ragadni, és utána mondjuk birtokolni akarjuk, tehát hogy fogyasztunk igazából, innentől kezdve ez is már tovább erősíti azt a képet, hogy ezek valós dolgok.
Elhangzott Rádióegyetem. Mongol kultúra. Avar Ákos, Istenvilág és az élet értelme. Az LTBTK-n elhangzott előadás felvétele. Vágta Kenyeres Balázs.